Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Radev Gergely, építész az Ermin Mérnöki Kft-től. Tervező társaival abban hisz, hogy a környezetet és az embereket egyaránt szolgálni kell. Örömmel vetik bele magukat a szerteágazó folyamatokba, mindenre kiterjedő egyeztetésekbe és sokszor embert próbáló tárgyalásokba. Mindezeket pedig azért teszik, mert elkötelezettek és teljes odaadással szeretnének maradandót és példamutató értéket létrehozni a környezetükben. Szia Gergő, köszönöm, hogy itt vagy.
Én is köszönöm, és üdvözlök minden hallgatót.
Mikor ti a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet tekintitek elsősorban a tervezéseitek folyamán fontosnak, akkor mi volt az az orientáció, ami alapján úgy döntöttetek, hogy ez lesz a legfőbb dolog, amit képviselni szeretnétek?
Én szakemberként, építészként, mérnökként azt látom, hogy a vidéknek erre van szüksége. Van egy fejlődés, egy igényváltozás a vidéken, kiköltözés, és hogy ezt mi tudjuk támogatni, és hitelesen, illetve felelősen tudjuk támogatni. Ebbe az irányba kell elindulni, mint mérnök, vagy mint építészmérnök, hogy környezetbarát, vagy a környezet, tehát nem terhelő kivitelezést és tervezést hangsúlyozzuk, és hogy ennek a eszközeivel megismertessük nyilván az építtetőket is, de a szakembereket is. Nagy feladat.
Én itt az elején azt mondtam, hogy emberpróbáló néha az a tárgyalás sorozat, amit végig kell vinnetek, de hogy számotokra ez nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság környezetvédelmi aspektusokat beemeljétek már a tervezéstől kezdve. Mennyire kell egyébként meggyőzni az ügyfeleket erről?
Türelmesnek kell lenni, az tény. Tehát, hogy az emberpróbáló azt szerintem akkor teher, hogyha valaki nem tartja ezt elég fontosnak. Nekünk annyira fontos, hogy van hozzá türelmünk, az ügyfelek felé és a kivitelezők felé is, és mivel van egy ilyen alapkulturális szemléletmód, tehát az építéssel kapcsolatban is, szerintem az életmóddal kapcsolatban is, nekünk ezeket a képeket kell gyakorlatilag áttörnünk egy-egy ilyen egyeztetésen, hogy ami valakinek a fejében van, és már ezt láttam mondjuk 10-20 éven keresztül, az nem feltétlenül úgy van, tehát változik a világ. Rengeteg jó példa van külföldön is, de már itthon is, hogy lehet valami környezetbarát, és egészséges, és kifizethető, és egyébként otthonos vagy korszerű. Tehát, hogy nem vagy-vagyban gondolkodunk, hanem is-isben. Tehát nem is a műszaki megoldások szintjéről kell indulni, hanem kulturális és alapemberi igényeket, dolgokat beszélünk meg, hogy közös nevezőre eljussunk. Tehát nekünk ez a nehézség szerintem a szakmában, hogy valaki gondolkodik építkezésben több évig, és nekünk fél óra alatt fel kell venni a fordulatot, hogy az ő egyedi igényeire egy jó megoldást tudjunk szabni, és akkor ez nyilván az elején egy mondjuk sprint, de utána pedig együtt futunk az ügyfelekkel.
Igen, és nyilván itt az idő is egy olyan szűk intervallum, hogy ugye megvan szabva, hogy mikorra kellene elkészülnie egy ilyennek. Nagyon szép az a név egyébként, hogy az erdők mintájára dolgoztok. Ez honnan jött, vagy ez
igen,
valamilyen kifejtést azért igényel a részed?
Sokszor kapjuk vissza, hogy olyan képies, hogy mert benne van egy erdő, és hogy egyébként talán ezzel is tudom a legjobban érzékeltetni, tehát hogyha elképzel itt a hallgató is egy erdőt, akkor ha végig tekintek rajta, akkor nem tudnék egy olyan négyzetmétert kijelölni, ami ugyanolyan, mint egy másik hely. Tehát, hogy teljesen változatos, szinte össze-visszának mondható, de mégis, hogyha rátekintünk, akkor egy nyugodtságérzés van, egy egységérzés van, és hogyha bele is megyünk mondjuk egy erdőbe, akkor szeretünk ott lenni, tehát, hogy kényelmes, egészséges, tehát, hogy ez a maga, mint egy ilyen hangulatélmény, milyen tereket és épületeket szeretnénk tervezni, ami így belesimul a környezetbe, nem egy ilyen nagyon kirívó vagy hivalkodó dolog, támogatja az embert, tehát hogy nem önmagáért van, hanem egészséges, megnyugtató, ez a közeg, mint olyan. És hogy maga ez az erdők mintájára, talán ez foglalja legjobban össze, hogy úgy működik, akár a tervezés is, de hogy maga itt az építkezés, meg az együttélés a környezettel, mint egy erdő, hogy így organikus arányok vannak benne, mindennek megvan a helye mindig, és egységes maradt tőle.
Minden tervezésnél nyilván nagyon fontos az az adott hely, ahová terveztek, de itt talán még körültekintőbbnek kell lenni, és a környezeti szempontokat a legkevésbé bántani, vagy megváltoztatni.
Egyetértek, tehát szerintem a környezet az egyik olyan faktor, őt én második ügyfélnek kezelem, tehát a környezetnek is vannak igényei, értékei, szeretne valamit, tehát van egy történet, amivel bele kell kapcsolódni. Most ez nyilván néma, tehát hogy én vagyok a kihangosítója sokszor a környezetnek, hogy ha van ott egy fa, érték, akár benapozás, látvány, ezeket mind-mind nekünk úgy kell figyelembe venni, hogy az ügyfél fél igényeit is megtaláljuk, tehát egy közös hangot kell megtalálni, de ő egy ugyanolyan partner, akivel együtt dolgozunk gyakorlatilag. És ebből a szempontból én azt látom, hogy ha családi házas léptékben, de hogy ilyen kisebb birtokok fejlesztésében is, ha együttműködünk a környezettel, tehát megtaláljuk ezeket az értékeket, megőrizzük, gazdagítjuk, akkor hosszú távú értéket tudunk teremteni. Nem csak valamit csinálunk, mert szeretnénk éppen.
A hosszú távú tervezés, és nyilván ez a tervezőasztalon dől el, ez a bölcsőtől a bölcsőig folyamat, ami az építészetben hát sokáig nem volt annyira jelen, és most egyre jobban trendé kezd alakulni, de én bízom benne, hogy ez nem csak egy trend, hanem valóban egyfajta gondolkodásváltás, paradigmaváltás az építészetben.
Egyetértek, tehát szerintem ez egy szükségesség. Ha megnézzük, hogy milyen környezet, akár romboló hatások vannak, meg milyen nagyon hirtelen átalakulás van, tehát hogy megnyomunk egy gombot, kész egy nagyobb ház. Nagyon tudatosnak kell lenni a tervezésben, anyagválasztásban, és hogy mire szánjuk az épületet, mert oké, hogy 2-300 évig itt maradnak ezek a roncsok körülöttünk, amik nem teljesítenek semmit, tehát hogy nekünk ebben is kell gondolkodni, nem csak magát a építés idejére, hogy a környezetet amennyire lehet, vagy csak a szükséges mértékben károsítjuk, befolyásoljuk. Az üzemeltetés is egy ugyanilyen szakasz, illetve az követő szakasz, hogy mi lesz az épülettel, ha már nincs rá szükség, mi lesz azzal a környezettel, mikor új igények miatt át kell alakítani. Tehát nekünk erre is figyelni kell, hogy az egészséges vagy természetes építőanyagokban ezeknek azért pici az ökológiai lábnyoma, mert kevés energia kell az előállításához, de az újrahasznosításához, vagy hulladékként történő kezeléséhez is.
Ne menjünk még ennél tovább, mert hogy ez egy izgalmas kérdés, hogy hogy lehet ugye az innovatív technológiát ötvözni ezzel a fajta modern gondolkodással. Hogy lehet valami innovatív, fenntartható, meg egyébként könnyen előállítható, ez egy érdekes aspektus.
Igen, az én fejemben ez teljesen egy dolog. Azért nehéz róla máshogy beszélni, de tehát én ott fognám meg a témát, hogy nekem a környezetbarátság egy kicsit ilyen túlcsépelt dolog talán, vagy amit nem értenek feltétlenül az emberek, nekem az a...
Túl általános talán.
Igen, hogy a szükséges, tehát hogyha károsítjuk mondjuk a környezetet, hogy valami történik a környezettel, hogy csak a szükséges mértékig, ami éppen ahhoz kell, hogy mondjuk egy igényt kialakítsunk, illetve az igényeknek is így az optimalizálása. Nálam ott kezdődik a dolog, hogy erre tényleg van-e szükség, és hogy lehet úgy csinálni, hogy a környezet, mint partner se károsuljon nagyon. És hogyha ezen gondolkodom, tehát hogy maga a tervezési folyamatban is szerintem lehet egy ilyen innováció, de ha tovább megyek az építésbe, akkor ott viszont rengeteg jó példája van annak, hogy az ipari gyártás, a tudatos vagy tudományos anyagválasztás, illetve ez az igény, hogy mire használjuk az anyagot, családi ház, beltér, hozzáérek-e vagy nem, ezeket nagyon jól össze lehet már hangolni. Szerintem a mi korunkban az az előny van, hogy meg tudtuk érteni az anyagokat. Régen ezt több száz év alatt kialakult, hogy így kell csinálni valamit. Most tudományosan le tudjuk írni, hogy miért azt az anyagot használjuk, miért ez a jó, és ezt nagyon pontosan, mint egy mesterséf vagy bárki, be tudjuk állítani azt az arányt, hogy mondhatok betont is, hogy van-e benne beton, műanyag, bármilyen ipari anyag, ami nem feltétlenül ez a legkörnyezetbarátabb, de ugyanígy a természetes építőanyagból is egy jó arányt kell megtalálnunk, és ez funkció, lépték, terület függően ezt mindig máshogy állítjuk be. És nekem az innováció ott jön, hogy én meg tudom adni az igényeket, és tudományosan ki tudjuk választani azt az anyagpalettát, amit mindegy, hogy most ipar, tehát hogy gyárban készítenek, vagy valaki a hátsó kertbe vet, de ettől függetlenül a mai igényeket, tehát a korszerűséget biztosítja, hogy ezt meg lehet csinálni belőle. Mm-hmm. Nem tudom, ez mennyire egyértelmű.
Abszolút, szerintem, mert hogy itt az anyagok ötvözéséről van szó, miközben a fenntarthatóságot is figyelembe veszitek, de felmerül az a kérdés, hogy vajon mennyire drágítja például ez a fajta szemlélet, akár a tekintetben, hogy az anyagok árában az építést, építkezést, vagy mondjuk adott esetben a mennyire húzódik el az időszaka, mert hogy nem biztos, hogy minden anyag rendelkezésre áll.
Sokszor van ilyen, hogy felhív valaki minket, hogy mennyibe kerül egy négyzetméter ház, és akkor attól függ. Vagy hogy mennyire tervezünk. Attól függ. Tehát nagyon sok mindentől függ, és szerintem itt ez a fontos, tehát mi szeretünk belekapcsolni minél előbb a tervezési folyamatba, hogy kicsit kontextusba helyezzük az embereknek, hogy egyébként milyen területen mozognak, milyen lehetőségeik vannak, milyen palettákat, vagy milyen kérdések kell, hogy felmerüljenek, és kell, hogy megbeszéljük. Ezután tudunk eljutni oda, hogy hangsúlyokat teszünk, hogy neki mi a fontos, mi az igény, és utána tudunk csak eljutni koncepció, és utána műszaki javaslat. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat, mire kiköpi a gép, hogy egyébként milyen anyagot használjunk.
Ott hogyan tudjátok ezt a fajta környezeti lábnyomcsökkentést, energiahatékonyságot megjeleníteni?
Ja, meg itt beszéltünk erről az ár kérdéséről, meg ilyesmiről, és hogy azért akartam ezeket a hangsúlyokat először elmondani, mert valaki mondjuk önerősen építkezik, tehát úgy mondom, hogy valamit ő maga is kivitelez, és hogy én abban gondolkodom, hogy van a anyagdíj, amit megvásárolsz anyagnak az összege vagy az értéke, de hogy a beépítéshez szükséges szaktudás, energiát is figyelembe kell vennünk, és hogy valamelyik épületnél, ha az a fontos, hogy gyors legyen, akkor nyilván tudunk olyan környezetbarát anyagot javasolni, ami egyszerűen alkalmazható, beépíthető, lehet, hogy több az ára, mert mondjuk külföldön gyártják, ez egy másik téma, de tudok olyat is javasolni, ami nagyon egyszerűen beszerezhető, ugyanolyan olcsó, mondjuk, mint egy műanyaghab hőszigetelés, viszont egy kicsit több munka bedolgozni. Ezeket minden projektnél külön meg kell vizsgálnunk, mert ha van egy nagyobb projekt, és ott az az igény, hogy minden korszerű, nagyon kényelmes legyen a kivitelezőnek dolgozni, és minden élére van állítva, és van ilyen anyag, csak ezek itthon még kevés van gyártásban. Tehát, hogy 5 éve csak Németországból hoztunk ilyen anyagokat be, vagy a német anyagokat használtunk, most már Ausztriában is gyártanak ilyet, és hogy jelentősen csökken az anyagára. Tehát, hogy azt kijelenteni, hogy ez drágább, mert természetes, hogy ez drágább, mert környezetbarát, így nem tudom kijelenteni. Aha. Azt tudom mondani, hogy most még nagyon sok mindent külföldről hozunk be, 3-4 viszont eladón végigmegy, és nyilván emiatt drágább, de alapvetően nem lenne az, mint építőanyag. A bedolgozás folyamata pedig ugyanaz, hogy kivitelező, ha csinál mondjuk faros hőszigetelésből 15 házat, ugyanolyan profin, ugyanolyan norma idővel meg tudja csinálni, mint egy kőzetgyapotból vagy műanyaghab hőszigetelésből a házat. Tehát a munkadíj az sem azért magas, mert egyébként nehezebb vele dolgozni, mert egyszerűen mert nem dolgoznak ilyen az emberek, és minden anyagnak, technológiának megvan az 1-2 mesterfogása, amitől egyébként nyereségesen működhet. Tehát nekünk a feladatunk egészen odáig megy vissza, hogy egyrészt a ügyfeleket is tájékoztatjuk, hogy milyen anyagpalettáról tudnak dolgozni. Erre majd mindjárt mondok egy példát, ami szerintem nagyon ilyen, hogy egyértelműnek tűnik, de senkinek nem jut eszébe. És a másik meg, hogy a kivitelezőket is kell műszakilag támogatnunk, a beszállítókat összekötni a kivitelezőkkel, hogy ez a segítség meglegyen, hogy oké, hogy új anyag, de hogy legyen egy háttér, hogy én vállalom szívesen a műszaki felelősséget, elmondom, hogy kell, ő kipróbálja, azt mondja, hogy tök jó vele dolgozni, ezentúl ezzel fog, vagy vannak ilyen párfordulások, hogy én többet nem dolgozok, nem tudom, ilyen-olyan anyaggal, mert ez sokkal jobb, egészséges, nem köhögök esténként utána, mert hogy nyilván ez is fontos, hogy mennyire használódik el a kivitelező csapat közben. Aha. És hogy ez bontásnál is megjelenik, meg a újépítésnél is, meg nyilván az, hogy mennyi mikrohulladék, stb. Van vágási hulladék is. Most, hogyha egy serpenyőre tenném, akkor tehát vizuálisan ezeket a dolgokat egyik oldalra tenném, meg a másik oldalra ipari termékek, vagy a tüzéptermékeknek a nagy átlagát. Nagyon jól látható lenne, csak hogy már az, hogy melyik éri meg hosszú távon is akár, vagy az ügyfélnek, viszont legtöbbször annyit néznek, hogy ez 10%-kal drágább. Nekem máshova kell terelnem, tehát hogy érték, mit kap, mit mutat a gyereknek, milyen példát mutat. Egy csomó olyan dolog van, ami többet ér annál a 10%-nál mondjuk, mint befektetési összeg. Ahova vissza akartam menni, tehát itt az ügyfeleknél, meg a palettánál, hogy régen, most egy, nem tudom, vályokház építését, ha veszem, volt 6 darab építőanyag, mindenki ugyanazt használta, tök egyértelmű, stb. Most egy gyártónál a termék paletta, 50 termék, vagy 100 termék, teljesen mindegy. És van 100 gyártó, és van külföldi, minden. Úgyhogy nekünk szerintem több 1000 anyagból kell választani, és hogyha én azt mondom, hogy bármit használhatok, akkor nyilván eldönthetetlen a kérdés. Viszont ha azt mondom, hogy figyelj, itt van a környezetbeillesztés, itt van, hogy ilyen házad lesz, bonyolultság, stb. Tehát, hogy meghatározunk fő pontokat, akkor lecsökken 3-ra, vagy 5-re. Abból már tudunk felelősen választani. És hogy a legtöbb nagy gyártó is észrevette ezt a trendet, ezt a környezetbarát vonalat, tehát, hogy legtöbbjüknél van olyan termék, csak nem feltétlenül van kirakatba rakva, ami ugyanúgy mondjuk páráteresztő, mint egy vályogvakolat. De hogy elérhető, és hogy ha csak már a kivitelezőnek vagy az ügyfélnek ilyet tudunk mondani, hogy figyelj, ne ezt vedd le a polcról, hanem azt, és jobb lesz mondjuk egy vályokház felújításnál, ilyen is van, és hogy ez nem jelent feltétlenül költségnövekedés, csak az, hogyha tegyünk fel egy vakolat rétegrendet, ahol 4-5-6 réteg van akár egymáson, mert van alapozó réteg, ragasztó, a hőszigetelés, még 2-3, és hogyha ebből mondjuk 2 jól válasz ki valaki, de 1 rosszul, akkor felesleges volt azt a másik 2 jól kiválasztani. Tehát, hogy ilyen pici dolgoknak tűnhet, de ha valaki megrendel 30 raklap vakolóanyagot, és kiderül, hogy picit kellett volna mást, és akkor utána, na szóval, hogy ilyen tényleg pici dolgokról van szó. Sokszor azt a visszajelzést kapom építészek oldalára, és a kivitelező oldalára, és hogy nincs időm képezni magam. És hogy ez szerintem egy iszonyú nagy probléma, hogy mindenki dolgozik, próbál megélni, új munka, nem gondolkodik el azon, hogy én hosszú távon hogy akarok hozzájárulni itt a magyar építőipar, vagy magyar településkép, magyar épületállományhoz. Mert hogyha csak leülne ezt végigmatekozná, lehet, hogy egy hétvége, akkor szerintem sokan azt mondanák, hogy jó, rászállom azt a havi 2 órát, és kicsit tanulok. Mert hogy mondom, annyira sok anyag van, hogy mi is alig tudunk utána futni, kell külön épületszerkezet, vízszigetelési szakért, 15 ember, ahhoz, hogy ki tudjuk választani az anyagokat. És hogy nem kéne, hogy ennyire bonyolult legyen, viszont hogyha szeparálom ezeket a szakterületeket, tehát valaki csak ehhez ért, valaki csak ahhoz, nagyon nehéz megtalálni, hogy milyen anyag az optimális.
Mennyire van nektek abban felelősségetek, hogy a klímaváltozáshoz egy kicsit igazítsátok azokat a tervezéseket, amiket aztán megvalósítotok?
Minden építőipari szakembernek, itt a mérnöktől elkezdve a festőig felelőssége van ebben. Tehát úgy mondom, hogy nem a klímaváltozásra gondolok konkrétan, csak a...
Hogy ezzel gondolkodjon, ezzel
igen,
a problémával.
És hogy valami válaszreakciót, ami, hogy mondjam, a túlélést támogatja, tehát hogy mi nem gondolkodunk rajta, akkor 10 év múlva mondhatjuk azt, hogy nem volt rá idő, mert de ez, tehát hogy ilyen szempontból szerintem a természet könyörtelen, ami szerintem tök jó dolog, tehát hogy nem tudja azt mondani, hogy ó, akkor várok még 5 évet, hanem ez van. Tehát bárhova megyek, bárkivel beszélek, az ő felelősségét szeretném így hangsúlyozni, vagy kiemelni, hogy van. Tehát, hogy nem az van, hogy nekem nincs, neki van. Nem mindenkinek szerintem, aki ebben dolgozik, van alapvetően felelőssége. Arra törekszem, hogy egy oldalon álló csapatot alakítsunk ki. Tehát nem az van, hogy van a kivitelező, az ügyfél, és mindenki az asztal túloldalán, tehát ellentétes érdekekkel megy, hanem hogy egy oldalra ültessük az emberkéket, hogy van a kivitelező, az ügyfél, tervező, mindenki, de ők egy csapat, és nekünk kell felelősen a példamutatást is belőle olyan irányba vinni itt a kivitelezést, ami ezekre valahogy válaszol. És nálunk, mint tervezés, sok passzív rendszert használunk, ilyen esővízgyűjtésre gondolok, hőtároló tömegbeépítése a házba, árnyékoló, nem redőny, hanem mondjuk ereszkilógás, vagy tehát olyan dolgokra gondolok, amit egyszer megépít az ember, és ez így dolgozik neki. Erre nagyon sok példa van egyébként mondjuk a népépítészetben. Én úgy érzem, hogy ezek a plusz technológiát, vagy ilyesmit nem igénylő rendszerek, ezek nagyban hozzájárulnak itt a környezetvédelemhez, klímaváltozáshoz, való alkalmazkodáshoz.
Olyan érdekes egyébként, hogy a népi építészetet említed, mert minthogyha kikopott volna belőlünk ez a fajta ösztönös tudás, hogy valahogy tudták ezeket a, hát most úgy mondanánk, hogy klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, de nyilván ez nem úgy jelent meg az ő tudásukban, hogy ezeket újra elő kell hozni, vagy alkalmazni, és a modern technológia segítségével beemelni ezeket.
Bizonyos dolgokból tudtak főzni, és megpróbálták megoldani, valakinek jobban ment, valakinek nem, de a több száz év alatt az maradt fent igazából a jó megoldások. És emiatt szerintem ez egy nagyon jó tárhely tanulmányozás. Tehát én nem vagyok olyan párti, hogy akkor sárkonyokba éljünk és visszahozzunk 200 évvel ezelőtti dolgokat, hanem hogy ez egy nyitott könyv, mondjuk gyűjteménye jó megoldásoknak, amit érdemes tanulmányozni, és a mai technológiai felkészültséggel annyi dolog rendelkezésünkre áll, hogy ezt készpénzre tudjuk fordítani. Nem túlozni szeretnék, de az tényleg arany, ami ott van. Csak rá kell szánni az időt, és itt jön ez, hogy idő, oda kell menni, meg kell vizsgálni, hogy ez miért működött jól, és én mondom, azt szeretem a mi korunkban, hogy régen az volt, hogy a Pista így csinálta, aztán mi meg így, és hogy volt egy ilyen homály, hogy ez miért így történt. Most mi nem azt mondom, hogy molekulára, biztos egyébként arra is vannak könyvek, de hogy apró, pici részecskére le tudjuk írni, hogy mi történik, és hogy miért így reagál az anyag. És hogy én ezt szeretem, mert emiatt, hogy megértjük, tudjuk máshol is alkalmazni, ahol szintén szükség lenne rá, viszont nem tud oda menni az információ, ez a homályossága miatt. Én sem szeretem azt, hogy itt szoktuk, és hogy nulla magyarázattal én ezt vegyem készpénznek, az nem. Az ügyfél dönt, mi javaslatot teszünk, annyi adatot kell biztosítanom az ügyfélnek, hogy ő meg tudja hozni a döntését, tehát hogy mire költi a pénzét, milyen házat akar. Nyilván ő nem fog elmenni 10 évig tanulni valamit. Az én munkám az, hogy megfelelő sorrendben megfelelő mennyiségű adatot szolgáltathassak, hogy ő dönteni tudjon. Tehát, hogy ez a mi munkánk alapvetően. És hogy én ott a szakemberképzésnél én mindig arra gondolok, hogy ezt a életkort le kéne csökkenteni 5 évesre. Tehát, hogy nem is az, hogy amikor már valaki 40 éves és már beállt, hanem hogy 5 évesen, 10 évesen így működik a környezet. Mire oda jutunk, hogy ez tényleg életbe vágóan fontos lesz, hogy új megoldásokat találjunk. Ez a generáció, tehát akik most kicsik és nőnek fel, őket ellátjuk ezzel az információval, hogy mi történik, és nem úgy, hogy eltakargatom, mert nem szeretném, mert rossz fényt vett rám, hogy én nem tudtam megoldani, hanem úgy, hogy ez van. Így működik a világ, stb. Akkor ők mire felnőnek, ők felelősen tudnak majd nekünk is segíteni, meg úgy a környezetnek segíteni. Én ezt látom egy ilyen, nem az, hogy kiadott dolognak, mert nagyon sok cég csinál már programokat, középiskolás képzéseket, tehát hogy ez elindul, csak szerintem ezt egy irányba kéne terelni, mindenki össze-vissza rohangál, meg kapálózik, úgy nehéz lesz. Uh-huh. Tehát azért mondtam, hogy ez az egy csapat szellem, ez nagyon fontos. Annyi időnk nincs, hogy mindenki önmaga felfedezze a következő nagy találmányt, hanem ezt együtt kéne megugranunk.
Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt volt, és sok sikert kívánok a munkátokhoz.
Köszönöm is, hogy beszéltünk erről egy kicsit.
Radev Gergellyel, az Ermin Mérnöki Kft. Építészével beszélgettem. Hamarosan folytatódik a Holnap tegnapja.